Jövővédelem tematikus napunkon a Naphimnusz Egyesület műsorát hallhatják. Ferenc pápa Laudato Si kezdetű teremtésvédelmi enciklikájának üzenetéről, a környezeti terhelés csökkentéséről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Nobilis Mário atya vagyok, és a Mária Rádió januári tematikus napjának keretében Tauber Tamással fogunk beszélgetni arról, hogy mit is mond a Laudato Si enciklika és Ferenc pápa erről a témáról, hogy ökológiai lábnyomunk csökkentése, és ennek a kikerülhetetlen volt a keresztények számára. Szervusz Tamás, szeretettel köszöntelek!
Szervusz Mário, én is szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a rádió hallgatóit.
És most valóban csak hallgatók vagyunk, így egymás számára is, nem látjuk egymást, bár ezt a felvételt most Zoomon keresztül készítjük, de a videót kikapcsoltuk, és ennek az egyik oka ugye az, hogy kimutatták, hogyha az online videócsetekben, ahogy ugye ezt mondani szoktuk, megelégszünk a hanghívással, és nem ragaszkodunk a videóhíváshoz, azzal 82%-kal csökkentjük ennek a hívásnak az ökológiai lábnyomát. Elég nagy szám ez az 82%, meg is lepi az embert talán így elsőre, és akkor mindjárt itt vagyunk ennél a témánál, hogy miért hát egy ilyen hívásnak is van ökológiai lábnyoma. Úgyhogy talán így elsőként talán kezdhetnénk ezzel, hogy mit is jelent ez a kifejezés, amelyik így a rádiónak a mai tematikus műsorának is a fő témáját adja, hogy mi ez az ökológiai lábnyom, és pontosan miért kell vele foglalkoznunk, aztán meg majd megnézzük, hogy az egyház, Ferenc pápa, Laudato Si miért is foglalkozik vele. De tudunk először erről mondani valamit a hallgatóknak, bár nyilván több műsor szól erről ma, de azért talán mi is jó, hogyha innen indulunk el.
Hát igen, ugye az ökológiai lábnyom az egy mesterséges mutatószám, amely terület egységben fejezi ki mindazokat a természetes erőforrásokat, amelyek természetesen lehetnek valódi földrajzi területeket igénybe vevő erőforrás készletek, de nem csak ilyenek. Terület egységben globális hektárban mérni igyekszik mindazokat az erőforrásokat, amelyek egy tevékenységnek vagy embernek vagy intézménynek a működését fenntartható módon fedezni volna képes. Ennek az energiaigényét, hulladékelnyelés igényét, nyersanyagigényét, és így tovább. Fontos, hogy fenntartható módon, mert ehhez nyilván egy nagyobb terület kell, mint amekkora egy kizsákmányoló terület használattal kellene. Tehát itt fontos, hogy úgy határozzuk meg ezt a területet, úgy igyekezzünk megbecsülni ezt a területet, hogy ennyi kellene ahhoz, hogy nem kihasználva, kizsigerelve, kizsarolva használjuk a világot annak a tevékenységnek, vagy életmódnak, valaminek a fenntartásához, amely éppen szóban forog.
Mondjuk azt hiszem, hogy ezt viszonylag könnyebb elképzelnünk úgy, nem, hogyha mondjuk élelmiszerre gondolunk, tehát hogy mekkora földterület szükséges minimálisan ahhoz, hogy mondjuk egy személy vagy egy család az éves élelmiszer szükségletét elvileg ugye megtermelje, és ahogy egy-két generációval ezelőtt még így is történt, hogy tényleg megtermelte. De mondjuk egy ilyen dolognak, hogy egy videó chat hívás, ennek mondjuk hogy van terület igénye?
Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és ugye felveti a kérdést, hogy belegondolnak-e egyáltalán a hétköznapi emberek abba, hogy a hétköznapi tevékenységeik mögött mi minden húzódik, mondjuk a technikai feltételekben. Tehát nyilván, ha belegondolunk, nem lepődünk meg azon, hogy mondjuk, amikor egy videóhívást bonyolítunk, hát akkor a számítógépek, de nem csak a mi számítógépünk, hanem valahol különböző ugye géptermekben komoly szerverkarpok búgnak fel, amikor ugye ilyen csetbeszélgetések beindulnak, és ezeknek nyilván hatalmas energiaigénye van, amit hát ki tudja, hogy honnan, de fedezni kell. Most lehet mondjuk fosszilis energiahordozókból fedezni, amelyek ugye széndioxid kibocsátással járnak, amelynek az elnyeléséhez például erdőterületek kellenek, és akkor már is itt vagyunk a területeknél, vagy pedig esetleg megújuló energiából származnak, de akkor is lehet, hogy mit egy duzzasztógát mögött elárasztott területek állnak-e mögött, vagy szélerőmű parkok, amelyek első látásra talán nem foglalnak olyan sok helyet, de például mondjuk madárfajok szempontjából például lehet olyan hatásuk, hogy kiesik a költő területből az a terület, ahol szélkerekek működnek, mert a madarak nem hajlandók oda menni. Mm-hmm. Most csak egy ilyen, lehet, hogy ez távoli példa volt, bocsánat, csak hirtelen ezt jutott eszembe.
De például vagy a naperőművek is, ugye?
Vagy naperőművek, igen, hát azoknak is van területigénye, meg azoknak a nyersanyagoknak, szállításának, stb. Is van területigénye, amelyekből azok előálltak.
És talán azt is tegyük hozzá, ha már itt így a videócsetekből indultunk ki, hogy azt talán szintén nem mindenki tudja, hogy ezeknek a nagy szerverparkoknak, ahol rengeteg nagy erőforrás igényű gép dolgozik, hogy ezeknek a hűtése az egyik legnagyobb probléma. Igen. Már arról is hallottam, hogy kísérleteznek valahol külföldön azzal, hogy valamilyen lakó terület mellé telepítik a szerverparkot azért, hogy az ott keletkező hővel fűtsék a lakóterületet.
Igen. Ugye ezek a különböző erőművekkel kapcsolatban is felmerül ez korábban, mondjuk egy áramtermelő erőműnek a hőveszteségét nem használták semmire. Uh-huh. Ugye, ami a mai szemünkkel, vagy mai észjárásunkkal talán már meglepő, hála Istennek, uh-huh. hogy nem, hát a távfűtésben még nem lehetett kihasználni. Ma már egyre inkább olyanokat építenek, amelyekben ki lehet használni, de ez nem volt mindig így, hanem messziről indultunk.
Igen, bár én egyébként Tatabányáról emlékszem, ugye ott két erőmű is működött, amikor én uh-huh. gyerekkorom ott laktam, ugye 70-es, 80-as években, és ott viszont az egész városon kígyóztak végig ezek a hatalmas távfűtés csövek.
Igen, persze, csak ez nem volt univerzális.
Nem volt egyértelmű. Na de visszatérve a témánkhoz, ugye, tehát, hogy jó, az ökológiai lábnyomunk csökkentésére figyelnünk kell, de most akkor azért így keresztényként fölmerülhet bennük a kérdés, hogy igen, tehát, hogy ez tényleg annyira jelentős feladat, ez tényleg egy keresztény kötelezettség, hogy ezzel nekünk foglalkozni kell. Tehát, hogy ez mennyire csak e világi dolog, vagy mennyire van köze a keresztény mi voltunkhoz. Ugye, talán innen kéne tovább lépnünk.
Igen, érdekes, és hát lényegi kérdés. És az jut eszembe, erről, hogy hát ugye Ferenc pápa, mint majd biztos idézni is fogjuk, ugye egyértelműen ilyennek mondja, tehát nagyon fontosnak jelenti ki a keresztény élet szegmensei közül ugye az ilyenfajta törekvést, de éppen ennek fényében furcsa egy kicsit számomra, hogy mintha sokáig nem lett volna előtérben ez a téma, a keresztény, vagy legalábbis a katolikus egyház egy mindennapos kommunikációjában. Én emlékszem, hogy akár mondjuk a 2000-es, 2010-es évek fordulója táján még, én nekem az volt a általános benyomásom, hogyha a környezet, a természet állapotára, a földön, a közös otthonunk kérdéseire érzékeny emberek közé megyek, akkor ott nem igazán képviseltetik magukat a keresztény egyházak. Hát sokkal inkább ilyen szabad világnézeti kötődésű, ezoterikus iskolák követői, meg nem Krisna tudatúak, meg ilyen emberek jellemezték főleg ezeket a embereket, ahol ugye találkoztak a környezetállapotát szívükön viselő emberek, és én, aki ezt régebb óta azért egy nagyon fontos morális kérdésnek látom, mindig csodálkoztam azon, és ilyen, hogy olyan szent féltékenység volt bennem, ha lehet így fogalmazni, hogy hát hogy mi nem? Hát annyira egyértelmű módon a tisztességünkhöz, meg a felelősségünkhöz kötődő kérdések ezek, belátható módon, amelyek hagyományos keresztény értékek, meg kijelentések, hogy ilyen dimenziói vannak az életünknek, a hitünknek, a feladatainknak. Miért volt ez? És ugye egészen Ferenc pápa a Laudato Si enciklikájáig én nem éreztem, hogy olyan igazán erős, mozgósító erővel rendelkező felhívás érkezett volna a hívekhez, hogy hát tessék csinálni. Elhangzott így úgy, de azzal az energiával nem. Te ezt hogy látod?
Hát Azért ezt a legutolsó gondolatot ezt egy picit árnyalnám, mert azért 1990-ben már II. János Pál pápa nagyon nagyot kiáltott ebben a témában, amikor a békevilágnapi üzenetében hát azt mond, gyakorlatilag azt írta, hogy kedves katolikusok, arccal a környezeti problémák felé. Tehát igazából ő a maga részéről nem fukarkodott a felszólítással, és aztán 2010-ben Benedek pápa ezt még felsrófolta, amikor ugye 20 évvel később szintén a békevilágnapi üzenetében erről beszélt, és akkor ő már azt mondta, hogy ha nem csináljuk ezt nagyon sürgősen és nagyon elkötelezetten, akkor ennek nagyon súlyos következményei lesznek, és most itt nem is csak a békevilágnapi üzenetben nem is csak a környezeti gondokra gondolt, hanem ennek nyomán fellépő konfliktusokra, háborúkra, a béke veszélyeztetésére. Tehát azért felhívás az aktív, határozott cselekvésre volt, és mondjuk igen, azt te is így említetted, vagy így benfoglaltam, mondtad, hogy azért az egyház tanításából ez nem hiányzott, csak nem nagyon jutott el a gyakorlati szintig. Igen. Vagy nem érezik.
Nem volt téma, úgy értem hát inkább. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy ezt a II. János Pál pápa kimondta, de nem éreztem, hogy ez ettől témaként jelenne meg.
Mondjuk azért tegyük hozzá, hogy Magyarországon.
Magyarországon, oké.
Igen, mert azért, és hát elég sok mindenben voltunk itt Magyarországon, egy kicsit késésben, vagy nem egészen érzéketük, ennek szerintem több szálú oka lehet, amennyiben, hát igen, pontos a megfigyelés, mondjuk igen, mert tényleg így van ez, hogy a 90-es években, 2000-es évek elején még viszonylag ritka volt az olyan keresztény közösség, amelyik ezzel foglalkozott volna komolyban, bár azért tegyük hozzá, hogy volt, tehát nem nulla, de tényleg nem volt annyira előtérben. Egyrészt ugye én azt gondolom, hogy tehát amikor ezt már 6. Pál pápa elkezdte pengetni ezt a húrt, már a 70-es években, és aztán 1983-86 körül II. János Pál már egész határozottan, hát akkoriban még, ugye 70-es, 80-as évek Magyarországon nem, hogy mondjam szépen, nem akarom polkorrektül mondani, nem volt divat, vagy nem volt lehetséges, vagy nem volt szokás a pápai felhívásokat olyan nagyon széles körben megismerni. Igen. Hát ott volt egy ilyen hátrány. Aztán utána egy következő fázis, amikor 90 körül Magyarország elkezdett fölzárkózni az európai köztudathoz, de ugye nálunk akkoriban éppen a statisztikák nem azt mutatták, hogy nekünk olyan rengeteget kellene foglalkozni a környezetvédelemmel, ez ugye nem volt igaz, de mégis volt egy ilyen hamis nyugalom, hogy ó, hát mi most lettünk sokkal jobbak, ugye, mert a nehéziparunk összeomlott, és akkor javultak a környezeti statisztikáink. Tehát egyszerűen a társadalomban nem jött föl a kérdés, tehát én azt gondolom, hogy a keresztényeknek nem volt egy erős kihívás, legalábbis a szélesebb rétegeknek afelé, hogy erre válaszolni kéne, mert a társadalom ezt kérdezi tőlünk. Aztán egy harmadik dolog, ami meg ehhez kapcsolódik, hogy egyébként pedig nem biztos, hogy a magyarországi keresztények, katolikusok, Krisztus hívőknek a nagyobb része úgy érti a saját kereszténységét, hogy az egy olyan feladat, hogy válaszolnunk kell a világ kihívásaira. És ennek is bizonyos fokig talán oka lehet a 40 év, az elnyomás, de azért nem kizárólagosan, hogy megszoktuk, hogy egy olyan kereszténységet élünk, amelyik egy olyan belvilágba zárkózik, ahova nem érnek be a világ külső kérdései, sőt, kifejezetten úgy építjük fel a kereszténységünket, hogy oda ne érjenek be a világ külső hatásai. Egyrészt hosszú ideig tiltották is, hogy mi ezekkel foglalkozunk, másrészt meg azért valljuk be, nekünk is kicsit kényelmesebb volt, hogy a zavarba ejtő és valódi problémát jelentő modern kérdésekkel nem kell a templomban foglalkoznunk. Ez alól is persze voltak kivételek, mert én emlékszem a Blankenstein Miklósnak a 80-as évekbeli ifjúsági katekéziseire, ahol kiállt a örökimádás templomban az Ambóhoz, egy katekézis volt, nem liturgia, elővett egy népszabadságot, fölolvasott onnan egy cikket, és azt akkor értelmezte keresztény hozzáállással. Tehát ő azért tanított minket, hogy így kell nézni a világ dolgait. De én azt gondolom, hogy nagyon sok keresztény nem így tanulta. Tehát nem azt tanulta, hogy a hite erről szól, hogy a világ jelenségeit bátran, Krisztussal rátekintve értelmezzük, és legyünk meggyőződve róla, hogy a mi dolgunk erre válasszá válni. Tehát maga ez az attitűd, maga ez a keresztény attitűd is egyfajta, hát, újdonság talán sokak számára. És még egy dolgot hozzáteszek, hogy azért mondjuk Nyugat-Európában, teszem azt Németországban, sokkal előbb volt erős aktivitás az egyházon belül ilyen témában. Tehát azért ilyen egyházi zöld mozgalmak ott sokkal jobban jelen voltak, sőt olyannyira, hogy még az is látható volt néhol, hogy hogy esetleg a hagyományos keresztény tevékenységek, liturgia, eukarisztia, nem tudom, rovására kicsit, tehát hogy ez mennyivel modernebb, és akkor foglalkozunk inkább ezzel. Hát lehetett egy olyan érzése is itt a mi régiónknak, amikor ezek a nyugati dolgok bejöttek, úgy idézőjelbe szólva, hogy hát most ezt nem is értjük, hogy ők miért ezzel foglalkoznak. Hát nem misézni kell, meg nem imádkozni. Tehát, hogy egy kicsit ilyen idegen is volt, hogy nem értjük, hogy honnan fakadt ez, hogy ők mire újra találkozhattunk idézőjelben, addigra ők már így értették a kereszténységet, hogy ezzel kell foglalkozni. És azért tegyük hozzá, egy néha, még az is előfordult, hogy tényleg ilyen így kiszorította a mélyebb keresztény elkötelezettséget az, hogy valami nagyon, csak felületi szinten valamilyen világi mozgalomhoz csatlakozni. Tehát én szerintem ez ilyen összetett, több gyökérből fakadó jelenség.
De érdekes.
Érdekes. Köszönöm. És hát ugye ide kapcsolódik azért a Ferenc pápának a Laudato Si-ből, és akkor most ezt tényleg el is olvasnám talán, a 217-es pont, amit sokszor szoktunk idézni, mert ez tulajdonképpen szinte megadja az egész beszélgetésünknek az alapját. Tulajdonképpen erről is beszél egy kicsit a pápa, persze nagyon tömörítve, és nem kizárólag a magyar környezetre alkalmazva. De azt mondja, hogy ha a külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek, és tegyük hozzá, bocsánat, hogy ez az idézet, amit most itt először is felolvastam, ezt ő Benedek pápától idézi, sőt, a Péteri Szolgálat megkezdésének szentmiséjén mondta ezt Benedek pápa. Tehát igazában elhangzott ez, ott is ezzel kezdte a pápaságát mondhatni már Benedek pápa. Szóval ezt idézi Ferenc pápa, Laudato Si-ben, és aztán úgy folytatja, hogy akkor a környezeti válság mély belső megtérésre hívó felszólítás. De azt is el kell ismernünk, hogy vannak olyan elkötelezett és imádságos keresztények, akik a realizmus és pragmatizmus ürügyén nem egyszer kinevetik a környezet miatti aggodalmakat. Ugye ez az egyik ok, amire rákérdeztél, hogy úgy gondolják, hogy ez nem tartozik a hitük kérdéseihez. Aztán folytatja Ferenc pápa, mások passzívak, nem határozzák el magukat szokásaik megváltoztatására, és így inkoherensé válnak, ugye nem következetlenné. Hát ugye itt meg azt mondja, hogy egy másik ok lehet, hogy a keresztények ezzel nem foglalkoznak eléggé, hogy elméletben tudják, de nem teszik azt, amit emberbe tudnak. Tehát, hogy igen, igen, tényleg ezt kéne csinálni, csak majd holnaptól, vagy majd valamikor, amikor ráérek. Ugye, hát ez sok mindennel kapcsolatban mondjuk, még hagyományos vallásos dolgokkal, mondjuk az imádsággal kapcsolatban is. És akkor erre ugye Ferenc pápa úgy folytatja ezt a 217-es pontot, hogy ökológiai megtérésre van tehát szükségük, amely azt jelenti, engedik, hogy Jézussal való találkozásuk minden következménye megjelenjen az őket körülvevő világhoz fűződő kapcsolataikban. Vagyis ugye itt azt mondja, hogy az ökológiai megtérés az, hogy rájövök, hogy a Krisztushoz való megtérésem, az alapvető keresztény mi voltam, az következményeket hoz, annak következményei vannak. Nem csak a lelki életemre vonatkozóan, meg az Isten kapcsolatomra, hanem az embertársaimra és a többi teremtményekkel való kapcsolatomra vonatkozóan is. Tehát nem azt mondja, hogy egy külön dolgot vegyünk föl az agendába, vagy most ha keresztény vagyok, akkor már zöldnek is kell lennem, ugye nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy vegyük észre, hogy ha egyszer keresztény vagyok, annak van egy ilyen következménye. Ha Krisztus szeretem, akkor vele egyet szeretnem kell a világot. És aztán ugye itt a vége ennek a pontnak, amikor azt mondja, úgy folytatja, hogy annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Itt tulajdonképpen lezárja a menekülési útvonalakat Ferenc pápa, hogy azt mondhatnánk, hogy jó, hát igen, ezzel is kell foglalkozni, de nem ez a legfontosabb, ez olyan harmadrangú, vagy másodrangú, ezeket mind gyorsan kiüti ezeket az ellenérveket. Te hogy érzed magad ezzel a felhívásokban, amikor ezt hallod, vagy ezt olvasod?
Egyrészt teológiai kíváncsiság támad bennem, hogy igen, tehát hogy a Krisztus általi megváltottságunk és a világhoz fűződő viszonyunk kapcsolata, és ezek szerint nagyon szoros kapcsolata, az miként látható be, mondjuk hétköznapi hívők szóhasználata, meg hit tapasztalatai, meg fogalmai szintjén. Ez az egyik dolog. amire esetleg, ha van ihleted, akkor visszatérhetünk. A másik egy kicsit egy olyan párhuzamnak a felfedezése, hogy ugye az anyagi javakhoz fűződő viszony, és annak könnyen problematikussá váló mi volt a, ugye hagyományosan és régóta része a keresztény gondolkodásnak, meg önreflexiónak, meg hasonlóknak.
Sőt, hát az evangéliumnak, hogy nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.
Így van, hát igen, nem véletlenül, mert hogy súlyos evangéliumi mondatok szólnak erről. Na most nem nehéz azt, nem nehéz belátni, szerint a hétköznapi tapasztalatunk szintjén sem, hogy a körülöttünk lévő világ túlhasználása az hát kéz a kézben jár, ha ugyan nem azonos az anyagi javakhoz fűződő viszonyunknak egy túlzásba eső, pazarlásig elmenni nem szégyellő, halmozó, olykor akár függőségbe. És talán ennek is szólt egy kicsit az elején az a furcsálkodásom, hogy a keresztények nem sokkal hamarabb kapták fel tömegesen a fejüket az ökológiai probléma és a világ túlhasználásának a kérdése kapcsán. Hát legalábbis az én környezetemből leszűrődő tapasztalatok szerint, hát persze. Mert hát annyira ugyanarról van szó tulajdonképpen a kettőben. Egy kicsit kell csavarni az optikán, és ugyanott vagyunk. Na, nem tudom.
Aha. Ez a második, erre hát egy rövid, egyszerű, de elég erős dolgot jut eszembe elsőre, hogy amennyiben a kereszténységet úgy értem, hogy Krisztus evangéliuma szerint akarok élni, úgy, mintha ott járnék vele Palesztina útjain, és egy az egybe hallgatnám az ő szavait, és rögtön meg is akarom valósítani. Ha így értem a kereszténységemet, akkor teljesen értem a meglepődésedet. Most nem is tudom, hogy mennyire tudom ezt folytatni. Tehát, hogy ha viszont úgy értem a kereszténységemet, hogy egész egyszerűen csatlakozom egy szokásrendszerhez, beleszülettem, nem is reflektálok rá, megnyugtatom magamat azzal, hogy én is ugyanúgy járok templomba, mint a dédszüleim is tették annak idején, ugyanabba a templomba, ugyanabba a padba ülök. Hát ezek szép hagyományok, szép szokások, biztos valamilyen szinten megtartanak, hát amíg áll az a templom, vagy én nem költözöm el, ugye? Vagy a padot ki nem cserélik. Tehát, ha ilyenképpen fogom fel a kereszténységemet, akkor azért ez a valóban feszes logika, amit most itt előadtál, nem biztos, hogy elém ugrik. Nem biztos, hogy annyira élesen és világosan látszik. Ezt azért sejtem mögötte.
Hát aha, tehát akkor itt végül is valami fajta kultúrkereszténység és
szokáskereszténység
és mondjuk tényleges evangéliumra fókuszáló kereszténység között.
Igen. Tudatos evangéliumot élő kereszténység közötti, közösségi kereszténység, ugye, amely azért ne felejtsük el, hogy nálunk a 70-es, 80-as években még azért inkább a tiltott kategóriába, vagy maximum a tűrt kategóriába volt államilag, és hát kicsit azért az egyházi közeg is úgy tekintett rá, hogy jaj, hát közösségekben olvasni az evangéliumot és próbálni megélni, az veszélyes, mert azért majd minket bántani fognak. Tehát van egy ilyen félelembeidegződés talán több generációban, amit hát meg lehet érteni, bár azért tegyük hozzá, hogy az első keresztény generációk a Római Birodalomban hát ennél sokkal súlyosabb bűnözésnek voltak kitéve, és azért nem féltek ezt megtenni. Hát azért mindig ott van ez a meghívás a kereszténységben, hogy térjünk vissza a kezdetekhez, Ecclesia semper reformanda ezt, hogy az egyházat mindig meg kell reformálni, és nekem egy kicsit az az érzésem, hogy tulajdonképpen a környezeti kihívás a keresztények kell szemben egy ilyen reform kihívást állít. Tehát tulajdonképpen ez egy alkalom arra, hogy újra megéljük a kereszténységünket a maga eredeti frissességében, észrevegyük, hogy mit is jelent, felébredjünk és rádöbbenjünk, hogy ja, tényleg, hát Krisztus ránk számít, hogy mi az ő válaszát fogjuk közvetíteni erre a jó nagy problémára a világnak. Tehát ez egyszerre egy feladat, és ugyanakkor meg számunkra egy lehetőség, hogy ismét egyszer megreformáljuk a kereszténységet, úgy értve a reformat, az eredeti értelme, hogy a reform, azaz visszaalakítsuk arra, amit valóban Krisztus akar, tehát nem kidobálni dolgokat, meg megszüntetni, hanem újra felfrissíteni és eredetivé formálni.
Igen, köszönöm. És itt eszembe jut, illetve hát nagyon jó, hogy a közösség kifejezést elővetted, mert talán nem felesleges megemlíteni, hogy az ökológiai gondolkodás számos teoretikusa a közösségiséget nagyon magas polcra helyezi, és a világ ebéli problémáinak a megoldásában kulcs szerepet tulajdonít. az atomizált, elidegenedett, elszigetelt emberlétből a közösségi létmódba való visszatalálásnak. Enélkül úgy tűnik, hogy nem lehet megoldani szerintük, de egyébként én ebben csatlakozom hozzájuk. Azt mondják, nem lehet megoldani az ökológiai krízist egyéni erőfeszítésekkel, csak is közösségi erőfeszítésekkel lehet megoldani, és itt is egy gyönyörű, szinergikus dolog van valójában, ugye a kereszténység hát archetipikus formái és a kívánalmak között. Hát érdemes volna vitorlába fogni, ha most egy ilyen képzavarra szabad.
Igen, igen, tehát hogy valóban, hogy valami olyat hordozunk már mindig is régóta, Krisztus óta, a közösségiséget, a kapcsolatiságot, az, hogy együtt vagyunk Isten népe, Krisztus teste, amire most újból nagy szüksége van egy új problémával szembesülve is a világnak. És itt megint az a kérdés akkor persze, hogy mennyire éljük meg tudatosan ezt a közösségi mi voltunkat. Tehát megint csak számítunk arra, hogy az egyház, most csúnya szóval mondva, bocsánat, szállítja nekünk a közösségi élményt, tehát hogy ott adott nekünk az, hogy hát sokan vagyunk egy helyen, egyként gondolkodunk, egyet hiszünk, együtt éneklünk, nem tudom. Vagy pedig rájövünk, hogy ez nekünk akkor egy élet célunk, hogy a közösséget megvalósítsuk Krisztusban, vagy engedjük, hogy Krisztus közösséget hozzon létre. Mert ha ez így elsődleges, kiemelt, nem csak, hogy mondjam, befogadott ajándékká, vagy többletté, vagy ilyen haszonná válik, hanem feladattá és vállalt és kitűzött tudatos céllá, akkor tudunk vele segíteni a világnak is. Tehát, hogy megint azt mondom, amit az előbb a másik téma kapcsán, hogy miközben rájövünk, hogy a közösségi szemléletmódunkat, mi voltunkat föl tudjuk kínálni a világnak, közben pedig ez egyben egy kihívás, hogy meg is újítsuk azt tulajdonképpen eredetiében magunk között. Kénytelenek vagyunk, hogy úgy mondjam, közösségibb keresztények lenni, mint ha nem lenne ez a kihívás. Hogy válaszolni tudjunk erre a kihívásra? De az előbb neked két kérdésed volt, és én a másodikra válaszoltam.
Igen, az első arra vonatkozott, hogy teológiai érdeklődés támad bennem, hogy végső soron ez hogy, mert hogy hétköznapi morál szintjén, hogy felelős vagyok embertársamért, sőt, akár élőlénytársamért is, ez a vonal könnyen belátható. De hogy az olyan nagyon erősen központi, a kereszténység magjához tartozó fogalmakból, mint a Krisztus megtestesülése, megváltás műve, feltámadása, akár mennybe menete, nem tudom, ezekhez hogyan fűzhető logikailag, vagy beláttató módon ez az egész kérdéskör.
Igen, igen, igen. Na igen, erre tényleg akartam is mondani valamit, mert ez tényleg fontos, hogy az egész kereszténység újdonsága, hogy úgy mondjam, az előzményekhez képest, az addig ismert kinyilatkoztatáshoz képest, amit az Ószövetségben olvasunk, pontosan az, hogy Isten egy hatalmas, látványos, egyértelmű igent mond a teremtésre, az anyagra, a világra, Krisztus megtestesülésében. Tehát a karácsony az nem csupán egy aranyos, gügyögő gyereknek az elérzékenyült szemlélése a jászolban, hanem annak a döbbenetes igazságnak a felismerése, hogy Isten igent mond az anyagi világra. Fontos az, hogy a hitvallásban, ugye, az első zsinati atyák fontosnak tartották úgy megfogalmazni, hogy megtestesült és emberré lett. Hát ez két külön mozzanatként van benne a hitvallásunkban, és ezt minden keresztény elmondja, minden katolikus elmondja vasárnaponként a misén, hogy hisz abban, hogy Krisztusban Isten megtestesült és emberré lett. Vagyis, hogy nem csak emberré lett, hanem egy átfogóbb tény is történt, hogy megtestesült. Isten a világra igent mond. Isten a világot jónak teremtette, és továbbra is, még az eredeti bűnnel együtt is, annak ellenére is, jónak tartja. És ehhez képest, tehát hogyha én megtérek Krisztushoz, akkor nem mondhatom, hogy hát jó, Krisztus, ez a te ügyed, hogy te jónak tartod a világot, ezt csak csináljad, én meg majd közben pusztítom. Mert én ezt rád bízom, de én meg nem csatlakozom ehhez a hozzáállásodhoz. Tehát ha Krisztushoz tartozom, a Krisztus testének a tagja vagyok, ha élek vasárnaponként az eukarisztiával, szentáldozáshoz járulok, szentmisén vagyok, és tényleg őszintén keresztény akarok lenni, akkor muszáj csatlakoznom Krisztusnak ehhez a szemléletmódjához, aki nem menekül a világtól, nem rossznak tekinti, nem elutasítja, hanem egy végleges, és mondhatni végletes igent mond rá, mert ez a végletes azt jelenti, hogy hajlandó bele is halni, hogy aztán föltámadjon és üdvözítse.
Közbevetném, ha szabad, hogy azért én úgy gondolom a hétköznapi hívő azért nem gondolkodik, szerintem nem gondolkodik azért úgy, hogy hát én nyugodtan pusztíthatom a világot. Ezt szerintem nem mondja ki magának, inkább csak olyat mond, hogy hát fontosabb vagyok én az anyagi világnál, meg más fajú élőlényeknél annyira, hogy ha problémám támad, akkor esetleg még annak rovására is megoldhatom, hogy azoknak vagy hát annak árán is megoldhatom, hogy ezeknek a létében sérülést okozok közvetlen.
Hát igen, ez igaz, valószínű igazad van, hogy a legtöbben...
Inkább egy önállítás van benne, mint sem a világ tagadása. Én inkább csak ezt...
Hát, na, erre sokrétű azért a válasz. Az egyik válasz az, hogy azért valójában sajnos a kereszténységben eléggé az elejétől fogva a hellenizmussal találkozva beszüremkedett egy olyan vonulat is, amelyik bizony, hogy hajlamos tagadni a világot. Hát, hogy van azért olyan is, hogy ha nem is ilyen romboló, pusztító, ellenséges módon, de azért a világ gyanús, a világtól jobb elszakadni, inkább ne is foglalkozzunk vele, mondjunk rá egy alapvető nemet, és ez bizony már ellentétben van Krisztus igényével. Még hogyha néha ilyen lelki hasznok is jártak vele, mert hogy akkor kísértésektől megszabadultak emberek, meg teljes lelkiségi irányultságok voltak így, hogy erre épültek. De erről ma be kell látnunk, hogy ez így csak részlegesen igaz, de nem lehet teljesen és alapvetően kimondani.
Igen, de te ezt általánosnak látod?
Hát épp, és ez volna a másik, amit mondani akartam, hogy és ez nem tudatosan mondják ki az emberek, hanem egész egyszerűen ott van a... Uh-huh. Tehát, hogy beépült, és olyan észrevétlen tartalomként kimondatlanul feltételezve. Tehát, hogy nem is beszélünk róla, és ha már tudatosítjuk, akkor igazad van, akkor már azt mondjuk, hogy jaj, nem, hát én ilyet nem gondolok, és nem mondok. Ebben igazán van, csak amíg nem gondolok rá, és nem beszélek róla, addig viszont mégiscsak ez szerint tudok működni. Tehát az, amiket mondtál, hogy nem tudatosan pusztítja, csak egyszerűen magától értetődőnek veszi, hogy ha neki gondja van, akkor fenntartások nélkül átléphet a másik létezőn. Hát ezek ilyen bennfoglalt magatartások. És pont a bennfoglalt és reflektálatlan magatartásokra van a gond.
Okay, én mégis kötném most egy picit az ebetakaróhoz, eszembe jutott, hogy tehát jó, magamból indulok ki. De ha én elképzelem, hogy nagyjából a mai eszemmel, de mégiscsak olyan irányba gondolkodnék, hogy aminek az lenne a végeredménye, hogy nem tartom kiemelten fontos és megküzdeni való dolognak a környezetvédelmet, akkor én valószínűleg úgy gondolkodnék, hogy az ember fontosságát emelném ki a többi létezővel szemben. Tehát nem a gyanakvás élne bennem, hanem inkább az antropocentrizmus.
Emberközpontúság.
Ami talán szintén egy többé-kevésbé hagyományosnak tekinthető, bár nem okvetlenül minden formájában helyes vonása a kereszténységnek, és csak azzal akarom bezárni, hogy hát például a mély ökológia irányzata, vagy a zöld gondolkodásnak olyan nem keresztény irányzatai, amelyek talán még túlzásba is esnek abban, hogy az ember trónfosztását követelik.
Igen.
Ez nem éppen arra egy reakció-e, hogy a társadalmaink fősodorbeli keresztény gondolkodásában túl erős volt az antropocentrizmus.
Egy félreértett antropocentrizmus. Ilyen értelemben igen. Tehát ezt aláírom. És valóban a kereszténységben ott van egy antropocentrizmus, csak elvileg, ha jól belegondolunk, és megint visszatérek ahhoz, hogy ha eredeti frissességében értjük a keresztény meghívásunkat és mi voltunkat, akkor ezt jól fogjuk érteni, és ez az antropocentrizmus, az ember központúság nem azt fogja jelenteni, hogy nekem mindenhez jogom van, hanem inkább az, hogy mindenért felelős vagyok. Tehát, hogy én vagyok az a létező a világban, aki képes Isten szemével tekinteni a többi dolgokra, és ez engem meghív és kötelez arra, hogy akkor úgy bánjak velük, hogy a teremtőnek a magatartását közvetítsen feléjük. A Szentírásban rengetegszer az Új és Új Szövetségben előfordul valaki fiának lenni gondolat. Kezdve ugye már a teremtés könyvétől egészen mondjuk Jézusnak a tékozló fiú példabeszédéig, és nagyon fontos tudnunk, hogy valakinek a fiának lenni, az a bibliai gondolkodás szerint azt nem elsősorban testi, genetikai leszármazást jelent, nem feltétlenül, hanem hogy akarni olyannak lenni, úgy viselkedni, mint ő. Az a szándékom, az az élettervem, életcélom, hogy az ő életét folytassam, az ő hozzáállását, az ő kultúráját, az ő gazdagságát, szemléletmódját, és így tovább. És ilyen értelemben az, hogy Isten gyermekei vagyunk, az ugye azt jelenti, ha így biblikusan értjük, az eredeti értelmében, hogy olyanok akarunk lenni, mint Isten, úgy akarunk tekinteni a világra, mint Isten, nem a helyébe állni, nem úgy olyannak lenni, mint az Isten, hogy őt félretenni és mi állni a helyére, hanem mint fiak, mint gyermekek, őt akarjuk követni, az ő szeretetével fordulni a világhoz. Egy ilyenfajta emberközpontúság nagyon jót tesz és jót tenne a környezet és az ember viszonyának. Tehát nem az emberközpontúságot, az antropocentrizmust kell kiiktatnunk a kereszténységből, hanem jól kell értenünk, hogy ez mit jelent a Biblia szemléletmódjával. Én azt gondolom, ebben van a kulcs. Viszont akkor most nekem is mondom még egy kérdésem, és nagyjából lassan végére is érünk így a beszélgetésünk idejének, hogy itt ugye arról van szó, hogy akkor most már megállapítottuk, hogy igen, ez a feladat, a környezet, hát keresztény teremtéstudatos szemléletmódja, és az ökológiai lábnyomunk csökkentése, mert ugye ez volt a kiinduló gondolat, amivel kezdtük, ez igen, ez keresztény feladat is. De most akkor itt meg nekem van egy ilyen problémám, hogy tehát tényleg egy csökkentés a feladatunk? Tényleg egy össze kell húznunk a nadrág szíjat, szégyelnünk kell magunkat, hogy használjuk a világot? Az itt a lényeg, hogy ezt kell mondogatnunk magunknak, meg másoknak, hogy kevesebbet, nem, ez nem jár neked, fogd vissza magad. Ez valószínűleg nem egy könnyen képviselhető álláspont sem magunk számára, sem mások számára.
Hát igen, nehéz ebben egyensúlyt találni, mert ugye első megközelítésben, amikor a világ túlhasználását látjuk, és azt is fontos belátni, hogy nagyon gyakran ténylegesen a mindennapi emberek fogyasztói döntései vannak a világ túlhasználása mögött, tehát az az üzemanyaga, hogy úgy mondjam, akkor hát nagyon könnyen adódik az, hogy egyszerűen csak tiltsuk, vagy hát próbáljuk lebeszélni őket erről. Na most igen, nyilvánvalóan valamennyire nem állítanám azt, hogy nem része ez is a cselekvés stratégiájának, hogy meghúzzuk a nadrágszíjat, de ez nyilvánvalóan nem tehát sem, hogy úgy mondjam, pedagógiailag nem kifizetődő, ha egyedül ezt alkalmazzuk, sem pedig az igazság szempontjából nem állja meg a helyét. Én úgy gondolkodom erről, hogy belátható, és remélem, hogy a keresztények többsége ezt ennek a belátásában él, hogy helyesen élni jó. Ha most azt veszem észre, hogy az, amit eddig éltem, az számos ponton nem helyes, akkor remélhető, hogy az ebben történő változást azt nem nadrágszíjbe húzásként, nem fogcsikorgató önmegfosztásként élem meg, hanem sokkal inkább ugye egy pozitív döntések sorozataként, amelyel Isten országát építem.
Egy kiteljesedésként is akár.
És kiteljesedésként, igen. Általában szeretem Harry David Thoreau-nak ezt a híres mondását idézni, hogy egy ember annál gazdagabb, minél több dolgot tud nélkülözni, amiről mindig az jut eszembe, hogy hát én Jézus szájából sem éreztem volna idegennek.
Igen, ezt a egy ilyen mondat.
És hát ha valaki belátja ennek a kicsit paradox mondásnak az igazságát, ami mégiscsak rejlő igazságot, akkor nyílhat számára egy olyan perspektíva, hogy anélkül kezd el kifarolni a fogyasztói mókuskerékből adott esetben, hogy ezt öncsonkításnak élné meg, sokkal inkább szabadulásnak.
Na hát ezt azt hiszem egy nagyon fontos fogalom, igen, fontos, hogy ide elérkeztünk tényleg egy szabadulásnak, és akkor itt most viszont akkor eszembe jut, és akkor egy befejezés után idézném is megint a Laudato Si-ből a Ferenc pápának egyik bekezdését, a 223-as pontot, ahol nagyjából pont erről beszél. És azt mondja, hogy a szabadon és tudatosan megélt mértéktartás felszabadító. Ez a szabadulás, amit te is mondtál. Ez nem kevesebb élet, nem gyengébb izzás, épp ellenkezőleg valójában azok élveznek és élnek meg jobban minden pillanatot, akik felhagytak azzal, hogy innen-onnan csipegessenek, hogy mindig olyasmit keressenek, amiük nincs. az ilyenek megtapasztalják, mit jelent értékelni minden egyes személyt és minden dolgot, megtanulnak kapcsolatba lépni a legegyszerűbb valósággal is, és tudnak örülni neki. Így képesek csökkenteni a kielégítetlen igényeket, korlátozni a fáradtságot és a megszállottságot. Lehetséges az, hogy kevésre legyen szükségünk, és nagyon éljünk, főképp akkor, ha képesek vagyunk megtanulni, hogy más dolgokban lejjük örömünket, ha megelégedést találunk a testvéreinkkel való találkozásokban, a szolgálatban, karizmáink kibontakoztatásában, a zenében és a művészetben, a természettel való kapcsolatban, az imádságban. A boldogság megkívánja, hogy korlátozni tudjuk bizonyos igényeinket, melyek elkábítanak minket, és így készek legyünk az élet kínálta sokféle lehetőség megragadására. Tulajdonképpen itt Ferenc Pápa nagyon szépen és nagyon meggyőzően eljut a mértéktartás és az önkorlátozás fogalmától a veszkezdés végére a számtalan lehetőség megragadásáig, vagyis a kiteljesedésig. Hát köszönöm szépen, az, hogy az időnk lejárt, úgyhogy köszönöm ezt a beszélgetést. Ezt
én is köszönöm.
Érdekes volt. És azt még talán említsük meg, hogy írtunk egy írást, tulajdonképpen mind a ketten írtunk bele, ugye, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a negyedik évi plusz egy füzetébe, ugye, amelyikben nagyon sok itt hallott témát érintünk, úgyhogy ezt azt hiszem ajánlhatjuk a kedves hallgatóknak a további tájékozódás számára forrásul. Sőt, egy csomó gyakorlati feladat is van, amelyek segítenek ezt a mindennapi életünkbe belehelyezni. Köszönöm szépen akkor a beszélgetést Tamásnak is, és akkor köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Kövessék tovább a tematikus nap műsorait. Búcsúzom a műsor végén. Nobilis Mário atya voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
A Naphimnus Egyesület műsorát hallhatták Ferenc pápa Laudato Si kezdetű teremtésvédelmi enciklikájának üzenetéről, a környezeti terhelés csökkentéséről. Jövő védelmi tematikus napunkat 17 óra 15 perckor folytatjuk az országos frekvencián. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!